Karácsonyi gondolatok a megbocsátásról címe a felolvasásnak, és ehhez szeretnék a Bibliából egy vers részletet olvasni, és nagyon jól ismerjük mindannyian, amit Jézus Krisztus is elmondott a tanítványoknak. Ez a Máté evangéliumában található, és pedig itt az imádságról, hogy hogyan imádkozzunk. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Itt a karácsony. A hosszúra nyúló estéken mérleget készíthetünk az elmúltról, megtörtént dolgokról. Megpróbálunk előre tekinteni a várható bekövetkezendőre. Ilyenkor előkerülnek régebbi, csak nem elfelejtett sérelmeink, elrendezetlen konfliktusaink. Volt, hogy bántottak, sértettek, mi talán megbántottunk ezeken, mi talán megpróbáltunk ezeken túllépni, de nem jutottunk el a megbocsájtásig, és a lelkiismeretünk vádol. Ma hívő életünknek legnagyobb problémája a megbocsájtás. Sebeket okoztunk, sebeket kaptunk másoktól. Jean-Paul Sartre 1905-ben született és 1980-ban halt meg, a 20. század irodalmának egyik legnagyobb hatású, legnépszerűbb és ugyanakkor legvitatottabb írója volt. Az 1944-ben írt Zárt tárgyalás című darabjában az egyik főhős ezt a megdöbbentő mondatot mondja. A pokol az a többi ember. Ez az individuista, törő, autonóm ember hitvallása. Benne rejlik elmagányosodásának az oka, életünk céltalanságának minden titka. Ha a másik a pokol, akkor nincs megbocsájtás. Akkor a társ ellenség, ő a sátán, akit meg kell semmisíteni ahhoz, hogy boldogan éljek egyedül az énem lakatlan szigetén. Sartre drámáját olvasva Gabriel Marcel, aki 1889-ben született és 1973-ban halt meg, a francia keresztény egzisztencializmus nagy gondolkodója, így állította szembe ezzel a gondolattal a maga keresztény hitvallását. Számomra a menny a többi ember. Nem túlzás ez? Sok-sok keserű tapasztalatunk hátterén nagyon merész ez a hitvallás. Mégis, ha Jézusra hallgatunk és az ő nyomába szegődünk, hiszen ezt jelenti kereszténynek lenni, akkor fel kell fedeznünk, hogy a keskeny úton nem mehet egyedül, nem lehet egyedül járni. Kell hozzá legalább egy felebarát, és feltétlenül szükségünk van Jézusra, aki a kezünket fogja. A megbocsájtás Isten és az ember közötti megromlott viszony helyreállítása. Nem a büntetés elhárítása, hanem a kapcsolatok rendezése volt. Nem Isten követelése tőlünk, hanem Isten lehetősége nekünk, bűnösöknek. Újra kezdhetünk, nem kell bűneink csapdájában elpusztulnunk. A bűn a belső emberünknek egy olyan állapota, amikor önellentmondásban vagyunk saját legjobb érdemeinkkel. Ebből a mocsárból nem tudjuk magunkat kiszabadítani a hajunknál fogva. A bűnnek csak egyetlen elintézési formája lehetséges, ez pedig a megbocsájtás. Úgy állhat helyre Istennel, önmagunkkal, az emberekkel és a teremtett világgal a kapcsolatunk, ha Isten megbocsájt. Isten megbocsájtásának a lényege, hogy lemond a büntetésről és elfedezi, eltörli a bűnt. Ezért Dávid szerint a Zsoltárok 32 első verse így hangzik: boldog, akinek a büntetlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. A megbocsájtás a megrontott közösség helyreállítása új közösség Istennel és a fele baráttal. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ha Isten megbocsájtott, akkor az életemben nem jöhet semmilyen rossz vagy megpróbáltatás. A próba Isten eszköze arra, hogy a bűn súlyát megérezzük. A megbocsájtás nem fogadkozásaink következménye, nem is vélt vagy valós jó cselekedeteink jutalma. Isten ingyen kegyelme, szeretetének megnyilvánulása, Isten úgy szeret, hogy új alkalmat teremt nekem arra, hogy hűséges legyek ő hozzá. Hűségesen elfogadja azt a elfogadjam azt a teremtői szándékát, amely létrehozott engem. A megbocsájtást Isten kezdeményezi. Több Zsoltár úgy mutatja be Istent, mint aki keresi a bűnbánó népet. A világteremtői szent Istentől elidegenítette a bűn az embert. Ez tönkretette emberségünket, összetörte az Isten képűséget bennünk. Ennek a helyreállítása a megbocsájtás. Nem csupán a múltban megtörtént negatív cselekedeteink kiegyenlítése, hanem az újrakezdés reménysége is. Ez sokszor együtt jár Isten ítéletével, amit úgy lehet megérteni, hogy benne Isten sorsfordító tettét látjuk meg. Isten ítéleteit nem csak elszenvednünk kell, hanem fontos, hogy megértsük benne Isten szeretetét is. Isten kegyelmének egyik formája az ítélet. Reménységünknek az az alapja, hogy a Teremtő nem mond igent az életünket tönkretevő, az ellene és a másik ember vagy a világ ellen elkövetett bűnre, hanem megítéli azt, megengedi, hogy előttünk is láthatóvá legyen az, hogy mi a bűn következménye. Isten kegyelmes ítélete a megbocsájtás új kezdeteinek az alapja. Ahhoz, hogy a jó mellett elkötelezzem magamat, szükségem van a rossz következményeinek az ismeretére is. Ezért a bűnt nem lehet csak egyszerűen megszüntetni, meg nem történté tenni, hanem csak megbocsájtani lehet. Isten bűnbocsánató szeretetéből nem maradhat ki a másik ember, a fele barát. A keresztény életet nem lehet leegyszerűsíteni egy privát, kétoldalú kapcsolattá. Ha kimarad életemből a másik, a rangrejtve köztünk lévő Jézus marad ki az életünkből. Jézus nagy prófétai beszédében az utolsó példázat arról szól, hogy az utolsó ítéletkor az dönti el a sorsunkat, hogy a legkisebb rászoruló felebarátomban meglátjuk-e Jézust, mintha Jézus lenne az a rászoruló. Ezért megbocsájtani sem lehet egyoldalúan. Dávid emberek ellen követel a bűnét, mégis így imádkozott a Zsoltárok 51.6 versében. Egyedül ellened vétkeztem. Minden ember ellen elkövetett bűn Istent, a Teremtőt sérti. Ha a másikat Isten képére és hasonlatosságára teremtett testvéremet bántom, közös Istenünk ellen vétek. Ennek a fontos zsoltáros vallomásnak van egy másik oldala is, a bűnbocsánat. A másik ember ellenére nem lehet elfogadni. Az új szövetségben az Istennel való megbékélés nem az ember és Isten kétoldalú megegyezésének a végeredménye, hanem Isten egyoldalú cselekedete. Ezért a békességet nem várni kell, nem is lehet saját erőnkből megteremteni, hanem ezt az Istentől kapott ajándékot tovább kell adni. Pál így foglalja össze a keresztény ember hivatását ezen a földön. A 2 Korintus 5 rész 18-tól 21 verséig. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Egyoldalú békéltetés nincs. Nincs kényszerbéke, amit fegyverekkel, erőszakkal kikényszeríthetünk a másikra. A békesség a megbocsájtás gyümölcse. Ezért tanította Jézus a minta imádságában azt, hogy bűneink bocsánatáért úgy kell könyörögnünk, hogy fohászkodásunkból a másik sem maradjon ki. A 6 rész 12 versében így olvasható a Máté evangéliumában, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Jézus itt nem azt mondja, hogy az ő megbocsájtásának az én megbocsájtásom a feltétele, hanem azt, hogy az ő kegyelmét csak akkor fogadtam el, ha tőle kapott megbocsájtást tovább tudom adni még azoknak is, akik ellenem vétkeztek. Jézus ezt tanítja, írja erről a mondatról Ellen White, hogy csak úgy kaphatunk bűnbocsánatot Istentől, ahogyan mi is megbocsájtunk másoknak. Isten szeretetével vonz magához. És ez a szeretet nem érinthet minket úgy, hogy közben ne hozna létre bennünk szeretetet mások iránt. Ha megbocsájtást nem tudom továbbadni azoknak, akik ellenem vétkeztek, akkor elfogadni se tudom attól az Istentől, aki minden bűnt megbocsájt. Ez a kérés a mi atyánk szíve. Ezért Máté az imádság után ezt az elvet Jézus szavainak idézésével megerősíti. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeit, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátottok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Máté evangéliuma 6 rész 14-15 versében olvasható. Aki nem bocsát meg, eltorlaszolja azt az egyetlen csatornát, melyen keresztül Isten kegyelme reális lehetőség lehet az életében. Jézus ezt az alapelvet az adószolga példázatával szemléltette. A példázat elmondására az adott alkalmat, hogy Jézus arról beszélt a tanítványainak, hogy mit kell tenni akkor, ha valakinek a bűne tudomásunkra jut. Némán hallgatni. Az elhallgatott bűn olyan, mint az elfojtott robbanóanyag. Csak egy szikra kell, és pusztít. Vagy talán nem elég törődni vele. De a bűn nem azért bűn, mert beszélnek róla, hanem azért, mert rombolja a közösséget, így emberségünk éltető terét teszi tönkre, és Jézus más megoldást ajánlott erre. A Máté 18 rész 15 versében ezt olvashatjuk. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, nyisd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. A megbocsájtás első lépcsőfoka a bűnöm elismerése. Jézus tanácsa először is ebben segít. A másik bűne nekem nem érdem, nem is jog arra, hogy megítéljem, hanem feladat. Ha tudomásomra jut, Isten azt a feladatot teszi a vállamra, hogy segítsek testvéremnek abban, hogy szembeforduljon a bűnnel. Akár ellenem vétkezett, akár mások ellen, a bűn miatt veszélyben van. Segíteni kell neki. Nem kell feléje indulnom, hanem teszem, mit bűnt követtek el. Még akkor sem szabad beletörődni az ő bűnébe, ha visszautasítja segítő szándékomat. Segítséget kell hívni, és ha ez is eredménytelen, akkor a gyülekezet közösségének kell felvennie a harcot a bűnnel. Jézus nem azt várja tőlünk, hogy elszenvedett sérelmeink miatt magunkat sajnáljuk, és dacosan várjuk, hogy az ellenünk vétkező eljöjjön rendezni velünk a bűneit, hanem azt, hogy segíteni induljunk harcolni a közös ellenség a bűn ellen, ami elembertelenít és tönkretesz. Nem a bűnös eltávolítása, hanem a megmentése a cél. Még akkor is, ha a gyülekezet minden kísérlete kudarcot van. Péter úgy gondolta, hogy a hétszerrel a legfelső, a már képviselhetetlenül magas határt jelölte meg. A rabbik csak háromszori megbocsájtást javasoltak. Jézus parancsa azonban tovább megy és abszolút határtalanság irányába. De a megbocsájtás nem az én teljesítményem, csak elfogadója vagyok ennek. A 70x7 Isten kegyelme, aminek én vagyok a haszon élvezője. Ez a meglepő állítást illusztrálja Jézus példázata az adószolgáról. Ez a Máté 18:23-tól 35 verséig olvasható. Mit jelent ez a példázat a gyakorlatban? Ami megbocsájtásunk nem előzi meg Isten végtelenül nagyobb megbocsájtását. Ő szeretett előbb minket, ha mi megbocsájtunk, ebből a szeretetből adunk tovább. Így sokszorozódik bennünk ez a drága kincs. Isten szeretete viszont nem hagy bennünket a bűnben, nem takargatja a hibáinkat. Ezeket nevükön kell nevezni, hogy a szeretet ezt a vétket is elfedezhesse. Nem akarja, hogy elbizakodjunk, de a csüggedéstől is óvni akar minket. Isten megbocsájt nekünk, nem azért, mert megbocsájtunk, hanem amiképpen megbocsájtunk. Megbocsájtása mindig Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való megtartásunk tanúsítja, hogy magunkévá tettük-e ezt a szeretetet, vagy nem. A megbocsájtás önvizsgálattal kezdődik. Ha Jézussal járok, akkor hiszem azt, hogy az életemben semmi nem történik ok nélkül. Isten mindent, ami az életemben történik, akár jó vagy rossz, valamiért megengedi. Az ellenem elkövetett bűnöket ő ugyan nem akarja, de megengedi, hogy tanuljak belőle. Ezért a megbocsájtás az Istennel való viszonyom megvizsgálásával kezdődik. Meg kell magamtól kérdezni, hogy Isten miért engedte meg ezt a rosszat, bűnt, szeretetlenséget, amit a másik elkövetett ellenem. Mit kell ebből megtanulnom, és hogyan akar ebből az állapotból Isten kivezetni? Ha ilyen módon nem vagyok képes elrendezni a mások ellenem elkövetett bűneit, akkor saját bűneim megbocsájtását sem tudom Jézus Krisztustól elfogadni. Aki nem Istent engeszteli ki velem, hanem engem Istennel. Amikor megbocsájtását ingyen kegyelemből felkínálja számomra. Istentől kell kérnem a másik megbocsájtásához a szeretetet. Év vége van, tegyünk mérleget életünkre. Azt mutatja meg, hogy mennyire fogadtuk el Isten szeretetét, amennyit ebből mások ellenünk elkövetett vétkeinek a megbocsájtására felhasználunk. Nem elég a bűnt elítélni, vagy csupán elhallgatni, tűrni. Krisztus szeretetéről szorongattatva a testvért rá kell vezetni arra, hogy mindkettőnknek rossz, ha Isten megbocsájtása nem győzi le belső életeinket. A reménységünket, a hitünket és a szeretetünket veszítjük el ezáltal. Eltékozoljuk Isten kegyelmét. Pedig a jövő év harcait csak ezekkel fogom győztesen megharcolni. Drága testvéreim, ennyi lett volna Szigeti testvérnek az írása, amit felolvastam. És én azért is választottam ezt, hogy így mérleget téve évvégén, hogy mi minden történt az életünkben, és hogy itt olvastam Szigeti testvérnek az írásában is, és hogy az ige is mondja, hogy aképpen tudunk megbocsájtani, amiképpen, aképpen kapunk megbocsájtást, hogy mi is megbocsájtunk testvéreinknek, fele barátainknak. És nagyon fontos, hogy a megbocsájtás az legyen az éltető erőnk. És hogy itt olvastam is az írásban, hogy az a testvér, aki rossz útra tévedt, azt nem eltaszítani kell, hanem visszatéríteni az Istenhez, hogy ugyanolyan rossz neki is, mint amilyen rossz nekünk is. És együtt imádkozni azért, hogy azok a testvérek, akik eltávolodtak Istentől, visszataláljanak Istenhez. És ehhez az kell, hogy felismerjük azt, hogy mi mennyire nagy kegyelmet kaptunk az Istentől. Hogy a mi bűneink megbocsájtattak, és ahogy itt olvastam is, hogy nekünk ezt kell továbbadni. Hogy mi mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy mit kaptunk Istentől. Mert csak azt tudjuk továbbadni Istennek, amit mi kaptunk Istentől. Hogy felismerjük azt a helyzetet, hogy mi mekkora nagy kegyelmet kaptunk. De csak ezt akkor tudjuk továbbadni testvéreinknek, és tudjuk őket bátorítani arra, hogy visszataláljanak Istenhez, hogyha mi ráébredünk arra, hogy mi sok mindent kaptunk Istentől. Én hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy megélhetjük ezt az év végét, úgyhogy halálosan nem történt a gyülekezetben. Igaz, vannak, akik eltávolodtak Istentől, de azokért imádkoznunk kell, hogy visszataláljanak. Hogy ráébredjenek arra, hogy Isten nélkül nem lehetséges itt ezen a földön élni. És az új földön meg főleg nem. És hogy csak akkor tudunk az új földön együtt élni, ha itt ezen a földön is, szeretetben és békességben élünk együtt. És hogy mennyire fontos az a gyülekezet életében is, hogy a szeretet és az összetartás legyen a mozgató rugó. Az legyen a mozgató erő a gyülekezetben. Mert úgy, hogy a szombatiskolában is olvastam, és ezt az igét azért is olvastam el, mert az engem nagyon megdöbbentett. Hogyha elűzzük testvéreinket, elzavarjuk őket, idézőjelben mondom, hogy elzavarjuk őket, akkor az számon lesz rajtunk kérve. De a múlt héten beszéltem a testvérekkel, és ez nagyon fontos a gyülekezetünk számára, hogy ne értse senki se félre, hogy nem mi ízzük el az embereket. Nagyon sok testvérnek nem tetszik az, hogy mi a szabály. És ezzel szembesültem kint a múlt héten, amikor beszélgettünk, hogy nagyon sok ember azért megy el a gyülekezetbe, hogy hát ők ezt nem akarják, ők ezt nem így akarják, ők ezt másképp gondolják. És azok, akik nincsenek Istenben megerősödve, azok eltávolodnak, és a sátán pont ezt akarja kihasználni, hogy azok a testvérek, akik gyengék a hitben, azok eltávolodjanak Istentől. Olyan dolgok jönnek az életünkben, amit nem tudunk kezelni, és ehhez kell nekünk az Isten kegyelmét segítségül hívni, és az ő szeretetét, hogy összetudjunk tartani, és hogy a problémák, gondok, bajok is vannak, azt tudjuk orvosolni, és hogy itt olvastam is, hogyha valakinek valakivel problémája van, akkor azt négy szem közt kell megbeszélni. Hogyha négy szem közt megoldható, akkor kell segítséget hívni, ahogy olvastam is itt Szigeti testvérnek az írásában. Én azt kívánom, drága testvéreim, hogy a szeretet és a békesség lakozzon a szívünkben. Nem azért mondom, mert hogy most karácsony van, hanem ez az én szívem vágya. És nem csak most, hanem minden nap és minden héten, hogy amikor itt összegyűjünk, akkor szeretetben gyűjjünk össze. Hisz itt a Földön csak akkor tudunk egy családként együtt élni, hogyha szeretet van, és hogyha nincs szeretet, akkor hogyan akarunk együtt élni az új Földön. Én kívánom azt, hogy mindannyiunknak egy békés, boldog ünnepe karácsonya legyen továbbra is, és hogy az új évnek is úgy induljunk neki, hogy hitben és szeretetben együtt dolgozva. Amen.